Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Arany János 200. születési évfordulójának szentelte márciusi lapszámát a Látó szépirodalmi folyóirat. Az Aranylátót múlt hétfőn mutatták be Marosvásárhelyen. Ugyancsak március közepén turnézott Erdélyben a Budapesti Nemzeti Színház Tamási Áron Vitéz lélek című színdarabjával. E két eseményről a Marosvásárhelyi Rádió munkatársai Szuszámi Zsuzsa és Kis Dénes jóvoltából adhatunk hírt mi is mai adásunkban. Tartsanak velünk! Száz éve született Arany János. Ebből az alkalomból több irodalmi folyóirat, köztük a Helikon, a Látó, a Székelyföld és az És is ünnepi számmal jelentkezett. A Látó aranyszámát, amelybe 25 szerző írt, múlt héten mutatták be Marosvásárhelyen. Az eseményen jelen volt Szuszámi Zsuzsa is, aki Kovács András Ferenc főszerkesztővel és Demény Péter szerkesztővel beszélgetett. Elsőként Demény Pétert hallják.
A véletlen, amit sorsnak nevezünk, az végül összeállította ezt az aranyszámot. Nem elegáns, hogy én mondjam ezt, de végül is az ember nem tud eltekinteni a vonzalmaitól, tehát azt gondolom, hogy egy egész jó számot állított össze ez a véletlen. Az derül ki mindenkinek az írásából, hogy fontos neki arany. Ez az egyetlen egységes dolog. Mert abban igaza volt itt az egyik szereplőnek, hogy nemzedéki különbségek érzékelhetők. Másrészt nem csak nemzedékiek, hanem felkérésiek. Tehát van, akinek mindig ott van, arany mindig elő tudja venni. De más esetleg csak írt egy futamot. Sok esetleg éppenséggel frivol dolgok közre játszanak egy lapszám szerkesztésében, mert a körlevéltől is függnek a dolgok, a szerzőktől is függnek a dolgok, attól is függ, hogy ez mégiscsak egy kis régió ez az Erdély, hogyha van a Székelyföldnek is száma, meg a Helikonnak is, akkor már Markó Béla is három felé küldi, de ő megteheti, mert ő egy termékeny lélek, de van, aki nem annyira termékeny, és akkor kimba van, hogy hova küldjön, mit csináljon.
Szerintem, mint látó főszerkesztő, nyugodtan mondhatjuk a számunkról, hogy egy jó szám, 25 név, 25 különféle szöveg szerepel benne. Amint kiderült a szerkesztőségből, Demény Péter, Láng Zsolt, meg jó magam vettünk ebben részt, hogy szerkesztenek egy ilyen lapot. Leülünk mind az ötön, és meg beszéljük, hogy kell egy ilyet csinálni. És azután ketten maradtunk Péterrel, ő is írt egy körlevelet, elküldte azoknak, akiket ő ismert. Aztán én azt a körlevelet átfogalmaztam. Én megint küldtem, és nyilvánvalóan, hogy az van, az emberek ilyen kampányszerűen nem írnak meg több verset. 13-ban Vörös Sándor év volt. Nem volt dömping Vörös Sándorból, mert Vörös Sándorról máig sem beszélnek annyit, amennyit lehetne. Vörös Sándort minden nap olvasni kell, és minden nap más. Felfejthetetlen kincs, kincses bánya, egyszerűen érthetetlen. Arany is hasonló történet. Ahogy Péter a Markó esetét mondta, én is úgy jártam, írtam egy teljesen más szöveget ide, pamfletszerű balladátírást vagy szatírát a Látóba. Ott a pepecselés közben összejött még egy további vers, azt elküldtem az Ésnek. Generációs dolgok azt hiszem nincsenek. Ha Arany Jánosról beszélünk, akkor egy nagyon rétegzett, egy nagyon jellegzetes egyköltői nyelvről, de többféle nyelvről beszélünk. És éppen azt akartam én kiemelni, úgy is lehet reflektálni valamire, hogy a saját szövegeinkbe, saját életes szövegeinkbe beemeljük ezeket. Nem mottónak, nem ajánlásnak, van úgy, hogy hangulatnak az Arany János versében, ott egy hangulat van, ami nagyon Arany Jánosi a három strófában. Ez természetes. Arany egy nagy, nyomasztó tudata volt ettől mondjuk a magyar irodalmi életnek. Nem akarta azt Arany János kétségtelenül, de hát úgy sikerült. Másik ilyen legalább annyira nyomasztó, óriási költő Petőfi volt. Nagyon különbözőek, nagyon hasonlóak, hihetetlen a barátságok. Ez a legnagyobb csoda szerintem ebben a magyar 19. században. ugye Arany híresen nem kedvelte mondjuk Kossuth Lajost. Ez híresen azért, mert ez beleírta, több helyen szóvá tette a dolgot, de mondjuk a nagyidai cigányokban felismerhetően megvan. Évekkel ezelőtt Székely János, hogy egy régi szerkesztőt mondjuk a Látótól, három kis nemzeti botrány címen közölt a Látóban egy eszét, kiváló eszét. Az ellenérzéseit, nem az ellenszem, az ellenérzéseit mondta el például Kossuth Lajossal kapcsolatban. És az ő koronatanúja, vagy koronatanúi éppen mondjuk Arany János és Petőfi volt. Frenetikus sikert aratott a Látó, szerintem akkor rengeteg előfizetőt vesztettünk. Akkor volt egy ilyen bojkott, hogy hát ilyet azért nem lehet. Például amikor Kossuth díjat kaptam, akkor Karácsonyi Zsoltról van szó, provokatíve ezzel kezdi a izét, hogy és akkor mi a véleményed, Kossuth Lajos díjat kap, mi a véleményed Kossuth Lajos. Mondom, nekem a 19. századról van véleményem, és az egész, amit mondtam, szegény Görgei Artúrról változatlanul tartom. Az is benne van a történetben. A történetben mindenki benne van.
De én visszatérnék erre a generációs különbségre. Ez nem érhető tetten a megközelítésben, a választásban sem? Mire reflektálnak Aranyból?
Talán nem. Így nem éreztem. Tehát láttam, hogy visszahúztak ugyanazok a nagy költemények tölgyek alatt. Vagy. Szóval nem biztos, hogy a Toldira, inkább az utolsó korszak verseire vagy a balladákra reflektálnak, amennyire igen. De ne nevezzük ezt, nem nemzedéki dolog, hanem az, hogy mostani 20 éves vagy 30-as évei elején járó ember egy teljesen más körülmények között ír verse, változik a költői nyelv, nagyon jó, és akkor úgy beépítik, hogy behúzzák a saját világukba ezt. És ez sokkal érdekesebb. Könnyű azoknak az embereknek, idézőjelben mondom, az se könnyű, hogy akkor Hódolat Arany Jánosnak írtunk még egyet kész. Nekem például fel van írva 20 éve, hogy arra a ritmusra, a tölgyek alatra és a Szondi két aprógyára egyszer kell írni valamit azért, mert ha anélkül halok meg, akkor nagyon bánni fogom. És ez két aranyvers. Nem tudom, érthető, hogy mi a próba ebből. A forma. Nem volt az olyan merev. Ő találta ki. Megbotlasztotta ilyeneket. Csokonai is csinált. Hát a költő csináljon ilyeneket. Hát motoljon ott valahol. A túl pontosan menő vers az gyanús.
Én is azt érzem, amit Kaff mond. Nincsenek nemzedéki különbségek, ilyen élesek. Biztos, hogy ez szociológiai, vagy nem tudom milyen elemzést igényelne, de ahogy így visszanézünk az időbe, az látszik, hogy voltak nemzedékek, amelyek úgy kezdtek kiáltványokat, hogy nem idézek pontosan, de a lényeg pontos, hogy örülünk, hogy meghaltál, te hulla. Anatole France halál, akkor élő ár meg. De hogy ma már ez nem így van, amit pedzegetett András is valamiképpen, hogy másképp csinálják, behúzzák aztán oda. Sokat vesztett a hiteléből az ilyen, hogy tempóz Arany és Petőfi, hogy is terül. Tehát ez már akkor is Ady Endrének kellett lenni, de még talán 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt meg lehetett ezt csinálni. Ma már vagy nem lehet, vagy nem csinálják, de ha nem csinálják, akkor nem lehet. A Nagy Attila azt mondta, hogy minden formája érvényes, hát azért ezzel vitatkoznék. Már olyan értemben, hogy a mai balladákban megpróbálkoznak vele emberek, de nem érzem azt az erőt, amit a tengeri hántásban. Valami kiveszed a világból, vagy újra kell csinálni nagyon költőileg, hogy egy érvényes balladát írjon az ember. Ilyeneket látok, de ebben a számban ez nem igazán derül ki. És ahogy így lapozgattam ezt, azt az egész Székelyföld, Tiszatáj és sem derül ki az. Az derül ki, hogy ez egy fontos ember. Egyeseknek lehet, hogy olyan inkább, mint egy kedves nagytata, másoknak olyan, mint a világ zsenie, de nem szakadékok vannak, hanem mondatok egymás mellett.
Milyen műfaji sokféleség látott végül is napvilágot?
Van szép próza is benne, van esszé, esszészerű anyag. Elemzés úgy nincs, egy Dávid Gyula irodalom történeti anyag van, ami nagyon érdekes az Arany János és a Tónai Lajos kapcsolatáról. És ez jól sikerült, azért mert a Dávid Gyula egy mozgó, élő szöveg. A versek pedig hát sokfélék. Nagyszerű verset, nagyszerű bliket írt Nádasdy Ádám, csodálatos, Váradi Szabolcs. Nagyon érdekelne még, hogyha megérném, hát azt még meg lehet mondjuk 19-ben az Ady halálára egy számot. Ez foglalkoztat még, aztán nyilván a Petőfi azért. Ez a Petőfi arany dolog, amivel találkoztam, mindig ilyen volt. Mintha nem akarnák megdicsérni azt a szerencsétlen Sándrit, aki egy zseni volt, csak egy másféle zseni, de látszik, minden ízében zseni volt. Nem a Biedermeier-es leggyengébb dolgait kell, hanem egy habitus. Jön egy fiatal gyerek, és azt mondja, imádott Jankom, csokolom, elszállt az agy, és ott marad haláláig. Az volt ott a nagy pillanat. Ezeket az embereket nem szabad szobornak látni. Ezek ott működtek.
Mi lehet az ilyen ünnepi számoknak, emlékszámoknak a célja? A hódolat, a főhajtás, a leporolása például Arany Jánosnak? Vagy az izgalom, ahogy Adira lehet készülni már is, vagy mi?
Ez össze is függhet. Főhajtás, leporolt. Hát, nyilván itt sokan azt mondanák, hogy nekem nem kell leporolnom maradt, hanem csak, és ezt nem a gőkből mondom, hanem azért, mert hogy én benne élek abban a valamiben, ahol Arany János egy állomás, vagy egy valami. Egy elég fontos állomás, bár hogyha ilyen butaságokat mond az ember, akkor József Attila tán fontosabb, Vörös egyre fontosabb, stb. De mégis Arany János azért nem panaszkodik. Éppen ezért is voltam én bajban, hogy hogyan közelítsek valamihez, amiről már annyi mindent elmondtak. Kreatívan is, nem csak ilyen tankönyvízűen, szóval megvannak dolgok, nem olyan könnyű csak úgy kinézni az ablakon, és meglátni valamit, amit csak te láttál meg.
Ez a korkutatójának kell lenni. Az tulajdonképpen, amire itt bíztattuk Pétert, hogy írja meg, az egy kicsit olyan hakni volt, azért haklisztuk, azért mert az akkor most ettől továbbfelé nem ír semmit, hanem gyártod a kicsi cédulákat, és a végén a kritika úgy is ledöv. Azért mert jön valaki, aki 20 éves korától ezt csinálja, és erre gyűjtött, erre gyúrt. Ezek a számok egyszerre jelölnek mindent. Nem tudom, hogy leporolás mennyire jelölnek. Oldalatot, kedvet, figyelemfelhívó funkciója is van ennek, hogy lám-lám olvasók, lám-lám gyerekek, idézőjelben mondom most. A nagy Arany János, akit azért nagyon sokan ismernek, azért Petőfi mellett. Szerintem Adiig el úgy körülbelül ismerik a költőket, bár Adit nem szeretik, tehát itt már a két világháború között bajok voltak az Adi recepcióval. Adi vagy Petőfi, ezt el szoktam mondani, de hát ezt mindenki tudja, egy más jellegű zseni, mint Arany János. Csak hát sokféle zseni van.
Látó szépirodalmi folyóirat főszerkesztőjével, Kovács András Ferenccel és szerkesztőjével, Demény Péterrel, Szuszámi Zsuzsa beszélgetett.
Szerény leszek kívánatimban, nem kérek ósors kincseket, nem kérek én aranyt, ezüstöt, neked sincs tán. Adj bankjegyet! Szerény leszek kívánatimban, nem kérek ósors kincseket, nem kérek én aranyt, ezüstöt, neked sincs tán. Adj bankjegyet!
Március közepén Erdélyben turnézott a Budapesti Nemzeti Színház Tamás Járon Vitézlélek című színdarabjával. A Vidnyánszky Attila rendezte darabot Marosvásárhelyen, Farkaslakán, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában láthatta a közönség. A Vitézlélek a Vidnyánszky Attila által vezetett Budapesti Nemzeti Színház nyitó előadása volt 2013. szeptemberében, és azóta több mint 50 alkalommal játszották Tamási példázatát a Nemzetiben és a Kárpát-medence magyar lakta vidékein. A következőkben bejátsszuk a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa Kis Dénes által készített beszélgetést Vidnyánszky Attila színházigazgatóval.
Valóban első perctől kezdve deklaráltan és rendkívüli hangsúllyal van az életünkben, itt a Nemzeti Színház életében, külhoni területekkel való kapcsolattartás. Ez mindnyájunk számára itt a színházban fontos, és minden évben turnék sokaságát valósítjuk meg a külhoni területekre. Kiemelt szerepe van természetesen és jelentősége Erdélynek ebben a történetben. Én hiszek abban, hogy egy egységes színházi, kulturális vérkeringés része vagyunk mindnyájan, és Tamási Járon meg amúgy is a szívem csücske, úgyhogy nem esett nehezünkre, és nagyon boldogok vagyunk itt a turné előtt.
Melyek a Tamási darab mondani valói, amelyek időszerűvé teszik őt?
Ezzel nyitottuk a Nemzeti Színházat, amikor megkaptam ezt az intézményt, és egy új csapat állt itt össze. össze, és elkezdtük a saját elképzeléseink szerint újjászülni, újjáépíteni ezt az intézményt, akkor nem kellett sokat keresgélnem, és döntöttem úgy, hogy Vitéz lélekkel nyitom meg Tamási csodálatos, gyönyörű darabjával a színházunkat. Ez volt az első bemutatónk, és azóta is itt van a repertoáron, és tartja magát, és sok tízezer ember látta már, és táplálkozott azokból a gondolatokból, abból a hídből, ami árad ebből a darabból, fürdött meg ebben a gyönyörű Tamási szövegben, mert ez se hasonlítható senkihez, így magyarul csak ő írt. Szóval minden, ami fontos számunkra most egy zűrzavaros Európában, egy furcsa értékeket vesztő, emlékezni nem akaró hagyományaitól elszakadó Európában, az benne van, vagy annak kapcsán nagyon fontos gondolatok vannak ebben a darabban.
A darab olvasása közben jövünk rá, hogy Tamási az erdélyi Shakespeare számunkra, de hogy ma már sokan nehezen hisznek a nagy szavakban, tettekben, elkötelezettségben, magasztosságban, fentköltségben, nemzeti színház, egy modern színház, ezt a csapdát hogy oldja meg, hogy ne csorduljon túl, hogy érezzük, hogy ez 2017-ben üzen ez a darab számunkra is.
Nyilván az idő, az életünk ritmusa, azok az impulzusok, amelyek körbevesznek, új generációk jönnek, szóval új helyzetek teremtődnek, de a lényeg szerintem nem változik. Évezredek óta ugyanaz a lényeg. Ahhoz, hogy meg tudjunk állni mi magyarok, ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni önazonosságunkat, ahhoz, hogy egyediségünket, különlegességünket tudjuk ebbe a színes világba vinni, és ne szürküljünk el, és ne tűnjön el az a csak ránk jellemző hangnem, intonáció, ahhoz kapaszkodni kell ilyen szövegekbe. És én azt érzem, hogy a közönség fogékony rá. Tehát van egy remek mondata, gondolata Unna Munónak, ennek az ellentmondásos filozófusnak 100 évvel ezelőttről, hogy azt hitetik el a néppel igazából, amit nem hisz, azt adnak neki, ami igazából nem kell neki, de ha valami nagyon komoly, lényegi, ő belőle fakadó dologgal találkozik, akkor figyelni kezd, megérti azt, és érti, érzi azt. Én úgy gondolom, hogy ez a folyamat zajlik le, amikor a zsongó világból bejönnek erre az előadásra, amely tudatosan más ritmusban van, még a saját előadásaimhoz, a sok effekttel, sok hatással élni próbáló színházi előadásaimhoz képest is más, tudatosan, kicsit lelassított, kicsit más időrendszerben működik, mint a világ, és mint még egyszer mondom, színházi előadásaim többsége, és a közönség áthangolódik kortól függetlenül, és látja az igazi dolgokat, hallja a színészek őszinte hívvel megfogalmazott gondolatait, szóval azt érzem, hogy a több évtizedes hőstelenítés, a több évtizedes pátosztalanítás, érzelemtelenítés, mindent időzőjelbe, iróniával fogalmazó, gyakran cinizmussal kommunikáló színháza után újra itt az ideje a nagy érzelmeknek, újra itt az ideje az igazi komoly nagy gondolatoknak, lendületeknek, hősöknek, szóval ott kell lenni a színpadon.
A rendező mégis milyen módszerrel éri el azt, hogy ne tűnjön egy időutazásnak ez a Tamási Vitéz lélek, vagy ne tűnjön egy népszínházi műnek, érezzük, hogy ez a mi problémánk, a mi életünk ma is, bár ő ezt 60-70 évvel ezelőtt írta.
Nyilván eszközek használatában, színházi hatásmechanizmusok működtetésében itt is megpróbálunk korszerűek lenni. Tehát ahogy a tér fölépül, ahogy a színészek kommunikálnak egymással, ahogy a jelenetek egymást váltják, az mából van, de nem hiszem, hogy probléma volna ilyen szempontból. Az ember meghallgat egy Bach művet, vagy elkezdi olvasni az isteni színjátékot, és másodpercek alatt áthangolódik, és nincs szükség arra, hogy a János Passiót elektromos gitárral adják elő, mégis a lelkünk legmélyéig ható. Én úgy gondolom, hogy az igazi nagy művek azok képesek képesek erre, és nem számít az, hogy hány évtized telt el megírásuk óta.
Ugye a Vitézlélek röviden arról szól, hogy a főhős Balla Péter hazajön az első világháborúból sok év után, és rádöbbent, hogy semmije sem maradt, sőt, még a szerelme is máshoz ment feleségül. Ma már ezt átéljük, hát más viszonylatban s másként fogalmazunk, de ennek a drámáját valójában mi sokszor magunk is átéljük. Úgyhogy ilyenként a fiatalok számára is tartogathat üzenetet az újrakezdéshez, valami hasonlóhoz.
Így van, és mi amúgy is egy olyan nemzet vagyunk, amelyik mindig újra kezd. Tehát nekünk mindig újra és újra lábra kell állni, újra és újra kell fogalmazni magunkat. A sodródó, változó világban újra és újra kapaszkodókra van szükségünk, igaziakra, valóságosokra. És erről szól a darab, mert itt megtalálja Balla Péter a kapaszkodóit, és helyes úton indul el, úgy gondolom, példamutató úton indul el mindnyájunk számára egy újrakezdés. Ezért volt fontos, hogy ezzel nyisson a Nemzeti Színház 13-ban.
Akik a modern színházon nőttek föl, számukra jelenthet-e színházi élményt, akik hozzászoktak az effektekhez, az újszerű színházi megoldásokhoz, fényekhez, izgalmas, érdekes előadásokhoz, számukra miben lehet erős ez a színház?
Én magam modern színházat művelek, tehát én magam formabontó előadások sokaságát, szarvassá változott fiútól, mese és férfiak, szárnyakkalon át egy sor olyan előadást hoztam létre, van, amelyikért Meyerhold díjat kaptam Moszkvában, szóval amelyik színházi formanyelv szempontjából voltak a nagyon vájt fülű, vagy igényes, vagy nagyon elkényeztetett nemzetközi szakma számára érdekesek. Ezzel együtt azt mondom, hogy valahol ez a fajta színház csúcsra járattatott, és újra vissza kell térni, tehát a rendezői effekt színház picikét megfáradt. Mondom én, aki párhuzamosan a Vitézlélekkel olyan előadást is csináltam itt a Nemzeti Színházba, az Attilát, az Isten ostorát, amely az összes tárházát ennek, vagy nagyon sok elemét ennek az úgynevezett effekt színháznak fölvonultattam. Viszont a költőiség, a szövegben rejlő zeneiség, a szituációk, a gondolatok tisztasága rabulejti az embert. Az a balladisztikus mesélési mód szerintem, amely követendő a magyar színház számára, amely ott gyökerezik nép hagyományaimban, a magyar népballadákban, és aztán aranyballadáiban, és az a sejtelmes, titokzatos, mitikus hang nem, és intonáció, hanghordozás, ami jellemzi a magyar népi mesélési módot, az mindig hatni fog. És én úgy gondolom, hogy oda kell visszakormányozni most a színházat, a színész tenni újra a középpontba, rajta keresztül kommunikálni. Még ez egy-két évtized, amíg lecseng ez az effekt színház, biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk fordulni lassacskán megint a lényekhez, a színészhez, a szóhoz, a gesztus tisztaságához, történethez, a meséhez, mert ez az, ami kikophatatlan, és amely nélkül nem lehet élni.
A Vitézlélek két vendégjátékosa, hogy így mondjam, erdélyi, Könce Árpád zeneszerző és Széjes Ferenc színművész, aki Nikitát, az öreget alakítja. Ez is ad egy ilyen erdélyi vonatkozást Tamásin túl.
Ez is, de ez is egy tudatos történet itt a Nemzeti Színházban. Hidakat építünk folyamatosan vidék felé, külvoni területek felé, ilyen úton, módon is. Erdély egyik legnagyobb színésze, Mátrai Sepsiszentgyörgyről az állandó vendége a Nemzeti Színháznak, ő János Vitézem. Ő a hős, aki lassan 100 000 gyereknek jelenti a János Vitézt itt a Nemzeti Színházban, mert körülbelül annyin látták már. De még egyszer mondom, ez egy tudatos gondolat a Nemzetiben. Igyekszem felvidéki alkotókkal együtt dolgozni, kárpátaljaiakkal, vajdaságiakkal, de az egész stáb körülöttem, dramaturg stáb úgy lett összerakva, hogy szinte mindenhonnan vagyunk, minden elszakított területről van valaki, így is demonstrálva az egységet.
És akkor itt van ez a tájolás problémája, ma, amikor ez olyan költséges, bonyolult díszletet utaztatni, az ellátást, szállást megoldani, emiatt is ritkán tudnak vidékre menni az erdélyi nagyszínházak is, kőszínházak is, akkor a Budapesti Nemzeti Színház ezzel a nagy előadással és nagy díszlettel hogyan tudja ezt így megszervezni, hogy egy ilyen székelyföldi, ahol kisebb színházi terek vannak, székelyföldi erdélyi turnéra indulja.
Most indítottunk el itt szintén a Nemzeti Színház színházon belül egy mozgalmat a befogadó helyek, a társulattal nem rendelkező, viszont rendszeres színházi előadásokat működtető befogadó helyek minőségi színházzal való ellátása szempontjából csak Magyarországon több mint 100 olyan hely van, ahol rendszeresen színházat játszanak, és nagyon-nagyon silány minőségű produkciók alkotják a repertoár nagy részét. Szeretnénk majd a külhoni területek ilyen jellegű helyeit is bekapcsolni ebbe. Szeretnénk egy alapot létrehozni, ahova pályázni lehet, és egy előadás listát létrehozni, amelyek utaztatását ezen alapból megfinanszíroznánk, hogy létrejöjjön egy másik minőségű színház csinálás, vagy színház jelenléte ezeken a kisebb településeken, de még egyszer mondom, a kőszínházak, ha akarnák, nyilván mindenki elfoglalt és csinálja a dolgát, én is 8 évig debreceni színház igazgatóként tudom, hogy mennyire nehéz, de ott is megcsináltuk azt, hogy Hajdú-Biharba folyamatosan a kisebb településekre tájultunk, és ezzel nem a kis települést terheltük, mert amennyit ő be tudott vállalni, annyit bevállalt, de a Csokonai Színháznak a költségvetéséből gazdálkodtuk ki, ez csak azt jelzem, hogy ez nem a Nemzeti Színháznak a kiváltságos helyzetéből adódik, hogy mi ilyesmit meg tudunk valósítani, hanem ez egy gondolkodásmód, egy szándék. Mi eldöntöttük, hogy elkülönítünk erre egy összeget, mint ahogy arra is elkülönítünk, hogy folyamatosan nagyon messzi területekről hátrányos helyzetű, és nem csak hátrányos helyzetű gyerekeket utaztatunk a Nemzeti Színházba, Erdélyből is, Kárpátaljáról is, bizonyos számunkra nagyon fontos üzenettel bíró előadásainkra segítünk, hogy el tudjanak jutni. Tehát ez egy szándék kérdése. Hamarosan Kolozsvárra megyünk a Tóth Ilonka 56-os darabunkkal, de a Gulág előadásunk most Beregszázban tájol. 2 hete voltunk Révkomáromban, szóval ez ügy számunkra, és nagyon-nagyon nagy büszkeséggel mondom, hogy ez úgy megvalósulni látszik, és egyre szélesebb kapcsolatrendszerbe. De szebbenbe megyünk a Pszichével májusban. Ezek fontos dolgok számunkra.
Ha már szóba került Tóth Ilonka 56-os forradalmi darab, Kolozsváron mikor látható?
Április elején.
Vidnyánszky Attilát, a Budapesti Nemzeti Színház igazgatóját, a Tamási Áron Vitézlélek című előadás rendezőjét, Kis Dénes, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezte. Ennyi fért mai adásunkba, kedves hallgatóink. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!